Az előzetesen közölt 1,1%-kal szemben 1,4%-kal nőtt a magyar gazdaság az elmúlt év utolsó három hónapjában a harmadik negyedévhez képest a Központi Statisztikai Hivatal részletes adatai alapján. A portfólió elemzője elmondta, hogy a vártnál nagyobb növekedés miatt az éves visszaesés is kisebb lett, vagyis összességében 5%-kal zsugorodott tavaly a magyar gazdaság. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Gyakorlatilag ebben a második becslésben azt láthattuk, hogy szinte mindegyik nemzetgazdasági ág hozzájárult a gazdaságnak a növekedéséhez. Ugye az ipari termelés különösen kedvezően alakult negyedéves alapon, leginkább a feldolgozóipar teljesítménye, a járműgyártás volt igazából a húzóerő, de a KSH adataiból az látszik, hogy még az építőipar is sikeresen profitált ebben az időszakban, csaknem 13%-os növekedést mutatott negyedéves alapon. Ugye a szakértők a szolgáltató szektortól várták a gyengébb teljesítményt, a visszaesést, ugye bezártak a színházak, mozik, hotelek, éttermek ugye ennek az időszaknak egy részében. Ezzel szemben csak egy 0,1%-os, nagyon szerény mértékű visszaesést mért a Központi Statisztikai Hivatal, ez gyakorlatilag stagnálás. Ez annak köszönhető, hogy a szolgáltatások is azért egy elég heterogén ágazat, tehát hogyha a szálláshely szolgáltatás nagyon jelentős mértékben vissza is esett, azért a pénzügyi tevékenység, pénzügyi biztosítási tevékenység, illetve az IT szolgáltatások is növekedni tudtak, hogy ezek valamennyire ellensúlyozták a visszaesést.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Az elmúlt napok gyengülése után a tavaly látott történelmi mélypont fenyegetheti a forintot az euróval szemben. A jegyzés egyelőre 365 alatt jár, de több olyan tényező is van, ami miatt fókuszba kerülhet a 370-es árfolyam is, mondta az Inforádiónak Beke Károly, a portfólió elemzője.
Ha folytatódik az elmúlt napokban látott tendencia, akkor reális esélye van annak, hogy akár ezt a tavalyi 370-hez közeli mélypontot is megdönti majd az euró-forint árfolyam, és valóban az elmúlt napokban láttunk ismét egy komolyabb gyengülést a forint esetében. Ugye egészen az év elejétől a múlt hét közepéig arról beszélhettünk, hogy a 355 és 360 közti sávban pihen a forint, tehát nem tudott onnan kimozdulni egyik irányba sem. Aztán a múlt hét második felében tört át a 360-as lélektani szintet, és azóta folytatódott a gyengülés. Ez egyébként valamennyire várható volt, hiszen amikor ilyen fontos ellenálláshoz ér az árfolyam, akkor annak az áttörése után további tér nyílik meg az emelkedésre, tehát ezt láttuk most az euró-forint árfolyam esetében. Több oka van annak, hogy az elmúlt napokban megint gyengült a forint, és nem csak a forint gyengült, hanem a többi feltörekvő piaci deviza, illetve a régiós versenytársak is. Egyrészt ugye a koronavírus járvány harmadik hulláma az, ami érzékenyen érinti ezeket az országokat, és a kilátások sem túlzottan jók, tehát a nyilatkozatok alapján azért még messze vagyunk ennek a harmadik hullámnak a végén. És ahogy említettem, a régióban is hasonló a kép, tehát elég csak megnézni Szlovákiát vagy Csehországot, ahol talán még nálunk is rosszabb a helyzet jelenleg. Ez az egyik, ami a régiós devizák árfolyamára rányomja a bélyegét. A másik pedig az, hogy a dollár erősödésnek indult az euróval szemben, és most éppen már 1,20 alatt jár az euró-dollár jegyzés, tehát egy fontos lélektani szintet áttört a dollár is. Ennek oka egyrészt az inflációs félelem, illetve az amerikai hozamemelkedés. Ezek összességében okozzák azt, hogy a forint ismét gyengül. Ha ezek a tényezők erősödnek, tehát az egyik az, hogy valóban még rosszabb számokat fogunk látni a magyar járványhelyzetben, és még tovább tolódik a gazdaság talpraállása, illetve a korlátozások eltörlése, és az amerikai dollár is tovább erősödik a következő időszakban, akkor reális esély lehet arra, hogy a forint történelmi mélypontra gyengüljön az euróval szemben.
Tulajdonképpen kijelenthető, hogy egyértelműen a koronavírus járvány, hogy így fogalmazok, kezében van most a forint, hasonlóan a régiós devizákhoz is?
Egyrészt a koronavírus válság kezében, vagy a koronavírus járvány kezében, másrészt pedig a nemzetközi piaci fejlemények kezében vagyunk. Ugye az elmúlt hetekben láttunk egy elég intenzív hozamemelkedést az amerikai hosszú állampapíroknál. Erre reagálva erősödött a dollár. Ugye a fő várakozások most arról szólnak, hogy az amerikai gazdaság azért gyorsabban fog tudni talpra állni, mint az európai. és ez az, ami a dollárt erősíti, hiszen felerősödtek az azzal kapcsolatos várakozások, hogy a Fed akár a vártnál hamarabb is kamatot emelhet, emiatt, hogy a gazdaság a vártnál jobban teljesít, és hogy akár az inflációs félelmek is erősödhetnek. A másik tényező pedig az, hogy hogyan alakul a járványhelyzet a következő napokban, hetekben, ez döntheti el a forint sorsát. Az Egyesült Államokban lassan eljutnak oda, hogy már túl kínálat lesz vakcinából, tehát több lesz a rendelkezésre álló oltóanyag, mint ahányan be akarják magukat oltatni. Európában azért ettől még messze vagyunk, és ez azt jelenti, hogy az amerikai gazdaságot hamarabb ki lehet majd nyitni, hamarabb talpra állhat. Ez mind a forint és a feltörekvő piaci, vagy feltörekvő európai devizák ellen szólhat.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Márciustól állíthatják ki a védettségi igazolványokat azoknak, akik már igazoltan átestek a koronavírus fertőzésen, vagy az oltással védetté váltak. A jogszabályok szerint nem kötelező a védőoltás. Ha azonban a dolgozónak van védettségi igazolása, akkor az fontos lehet a munkavégzés során, vagy akár egy állásinterjún, mondta az Inforádiónak a Réti Várszegi és Társai ügyvédiroda PVC Liga szakértő ügyvédje. Szűcs Lászlóval beszélgettem.
Ugye itt alapvetően abból kell kiindulni, hogy a védettségi igazolvány az egy hatósági bizonyítvány típus, ami azt bizonyítja, hogy a munkavállaló védettnek minősül, tehát vagy egy oltást kapott, vagy pedig az eset közös körülménye alapján ő már védett. Na most ez lehet egy munkakörhöz kapcsolódó olyan többletinformáció, amely a munkáltató számára egy nagyon fontos információ, ugyanis ezzel az feltételezhető, hogy a munkavállaló már vagy nem fogja ezt a vírust elkapni, illetve hogyha el is kapja, azt nem fogja továbbadni. Na most ez az információ, ez nem általánosan fontos a munkáltatónak, hanem mindig meg kell nézni, hogy a munkavállaló milyen munkakörben van, és milyen munkafeladatokat lát el. Ahol ugyanis nagy a kockázata annak, hogy ő a vírust elkapja, vagy továbbadja, ott ez lehet egy olyan körülmény, amiről igenis a munkáltatónak célszerű tudnia.
Vajon lehet-e már arról tudni bármit, hogyha mondjuk valaki átesett a koronavírus fertőzésen, akkor ez mikorra visszamenőleg datálva ad neki védettséget? Tehát, hogyha mondjuk fél évvel, vagy esetleg még az első hullám idején egy éve esett át a fertőzésen, akkor védettnek számít-e? Most a jogszabályok adnak-e erre vonatkozóan iránymutatást?
A jogszabályok viszonylag két egyszerű tényből indulnak ki, és mind a kettő mondjuk úgy, hogy alapvetően egy egészségügyi kérdés. Az egyik az az, hogy beadásra került-e a védőoltás a munkavállaló számára, a másik pedig az, hogy hitelt érdemlő módon igazolta-e azt, hogy megfelelő védettség fennáll.
Mi a hitelt érdemlő bizonyítás?
Azt hiszem, a jogszabály pontosan meghatározza, hogy milyen tesztet kell a munkavállalónak prezentálnia az eljáró kormányhivatal részére, annak érdekében, hogy ezt az igazolást megkapja.
Milyen munkakörökben merülhet fel az, hogy a munkáltató kéri a munkavállalótól ezt a védettségi igazolást?
Ugye itt alapvetően abból kell kiindulni, hogy lehetnek olyan munkafeladatok, ahol a munkavállalók a munkafeladat jellegéből eredően viszonylag sokszor, vagy viszonylag magas kontaktszámmal rendelkeznek egy nap, vagy például olyan helyen látják el a munkafeladatot, ahol magasabb az egészségügyi kockázat. Ilyen lehet például egy utaskísérő, egy egészségügyi szolgáltatónál dolgozó munkavállaló, például egy pincér, hogyha majd az éttermeket megnyitják, hiszen ők gyakran találkoznak, vagy hát a munkakörükből eredően nagyon sok emberrel találkoznak egy nap. Na most az ő esetükben az egy teljesen méltányolható érdek, hogy a munkáltató ismerje azt a körülményt, hogy ők vajon védettnek minősülnek-e vagy nem. És ezt a körülményt autentikus módon legjobban ennek az oltási igazolványnak az ismeretében tudja valószínűsíteni.
Jelenleg a jogszabályok meghatároznak-e bármit arra vonatkozóan, hogyha márciustól elkezdik kiállítani ezeket a védettségi igazolványokat, akkor ez számon kérhető-e a munkáltató által? Tehát lesz-e, vagy van-e bármiféle olyasmi most a jogszabályban, hogy ezt adott esetben kötelező érvénnyel be kell mutatnia a munkavállalónak, akár meghatározott munkakörökben is?
Ilyen kötelezettséget a jelenlegi jogszabályok nem tartalmaznak. Nyilvánvalóan, amennyiben a munkavállaló úgy dönt, hogy erről nem tájékoztatja a munkáltatót, akkor ez egy olyan körülmény, amelyet a munkáltatónak mérlegelni kell. Na most, hogy ne rébuszokba beszéljek, tehát például abban az esetben, hogyha van egy állásinterjú, és az állásinterjún egy olyan munkakörbe veszik fel a munkavállalót, vagy szeretnék felvenni a munkavállalót, ahol magas ez az egészségügyi kockázat, ott nyilvánvalóan, hogyha a munkavállaló erre a kérdésre nem válaszol, akkor számolnia kell azzal, hogy a munkáltató őt nem fogja abban a munkakörben alkalmazni.
Tehát elképzelhető akkor az, hogy hátrány érheti a munkavállalót, és erre meg is van a jogszabályi lehetősége a munkáltatónak, hogy így módon ő válasszon?
Röviden válaszolva a kérdésére, igen, elképzelhető, és miután ez egy olyan objektív ismérv, ami észszerűen kapcsolódik egy adott munkakörnek az ellátásához, tehát az az objektív ismérv, hogy rendelkezik-e a munkavállaló oltási igazolvánnyal, vagy pedig sem. Ezért, hogyha erre tekintettel a munkáltató megkülönböztetést tesz munkavállaló és munkavállaló között, illetve jelentkező és jelentkező között egy állásinterjú során, akkor ezt jogszerűen teszi a munkáltató.
Most egyelőre még nincsen azért ezek szerint felsorolva taxatíve az, hogy mely munkaköröknél alkalmazható az, hogy a munkáltató számon kéri a munkavállalótól a védettségi igazolást.
Valószínűleg később sem lesz ilyen taxatív felsorolás a jogszabályba. Általában az ilyen típusú szabályozásnál ritkák egyébként a taxatív jellegű felsorolások, de elképzelhető, hogy a jogszabálynak lesz egy olyan kifejezett rendelkezése, ami engedélyezi azt, hogy a munkáltató ennek figyelembevételével megkülönböztetést tegyen munkavállalók között.
Szűcs Lászlót, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC Legal szakértő ügyvédjét hallották. Március 1-től 15 fejlődő innovatív technológiai vállalkozással kezdett 3 hónapos együttműködést 4. startup programjában az OTP Bank. A részletekről Andres Inzsanettel, az OTP Lab innovációs tanácsadójával beszélgettem.
A 4. programunkat ősszel, szeptember közepén indítottuk el a tavaly évben, és egy 3 lépcsős kiválasztási folyamat alapján szűkítettük le a jelentkezőket erre a 15 cégre. Összesen egyébként 469 pályázónk érkezett 51 országból, úgyhogy nagyon színes volt a mezőny, és nehéz dolga is volt a kollégáknak, amikor ezt a 15 céget kiválasztottuk. 5 plusz 1 fő témakörbe gyűjtöttük azokat az innovációs igényeket, amikre vártuk a startupoknak a jelentkezését, úgyhogy kerestünk például kifinomult adatelemzési megoldásokkal foglalkozó cégeket, olyanokat, akik az ügyfélkiszolgálásunkat tudják modernizálni, vagy épp a belső működésünket hatékonyabbá tenni, illetve termékspecifikus innovációkat is kerestünk lakossági és vállalati ügyfélkörre is. Közel 100 innovációs igényt gyújtunk bele ezekbe a kategóriákba, úgyhogy nagyon sokszínű volt a repertoár, amivel jelentkeztek a cégek, és amiből aztán kikerült a top 15 jelölt.
Mi történik ezt követően, tehát hogyan fog majd lezajlani ez a 3 hónapos együttműködés, és mi a végcél?
Március 1-én kezdtük el a programnak a pilot időszakát. Ez természetesen megelőzte egy belső munka január-február folyamán, ahol mind a 15 céggel meghatároztuk a pilot célkitűzéseket, mérhető KPI-okat, mérőszámokat rendeltünk az összes projekthez, és az a cél, hogy a következő 3 hónap alatt, május 26-áig elérjék ezeket a pilot célokat, és utána egy demo day keretében tudják majd prezentálni a teljes bankcsoportnak az eredményeket. Ami talán még nagyon fontos és idén kiemelendő, hogy ez az első olyan programunk, amiben a teljes bankcsoport részt vett, tehát mind a 11 leánybankunk adott le innovációs igényeket a programba, és a 15 cég, aki bekerült hozzánk, összesen 6 csoporttaggal fog pilotolni, tehát nem csak itt Magyarországon zajlanak tesztprojektek, hanem emellett még Szerbiában, Ukrajnában, a bolgár, az albán és a montenegrói leánybankjainknál is.
A pandémia miatt ezek a projektek mind a virtuális térben zajlanak, tehát csak ezen a felületen vannak most találkozások, ha már szóba került a leánybankokkal való kapcsolat.
Így van, mondhatjuk, hogy ebből a szempontból is újító és innovatív jellegű a programunk, hogy Ez a negyedik program az első, amit teljesen virtuális körülmények között rendeztünk meg, tehát már a záró kiválasztási eseményünk is online zajlott, és most is a heti státuszok, a kulcsrendezvényeink, minden workshop mentorálás az online zajlik, és azt látjuk eddig, hogy ez nem vetette vissza sem a lelkesedést, sem az elégedettséget, tehát a milyen feedbacket, visszajelzést kaptunk a kollégáktól és a startupoktól is, eddig nagyon elégedettek és jól tudnak előre haladni a tervek szerint.
András Inzsanettet, az OTP Lab innovációs tanácsadóját hallották. A járvány ellenére egyértelmű előrelépés történt a zöld pénzügyekben tavaly. Több bank tervezi zöld hitelek bevezetését, a magyar állam pedig zöld állampapírokat bocsájtott ki sikeresen, összegezte a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azon az online sajtótájékoztatón, amelyen ismertették az MNB legújabb zöld pénzügyi jelentését. A Magyar Nemzeti Bank szerdán tette közzé zöld pénzügyi jelentését, amely helyzetképet mutat a magyar pénzügyi rendszer környezeti fenntarthatóságáról. A jelentés bemutatásán tartott online sajtótájékoztatón az MNB alelnöke azt mondta, volt olyan félelem, hogy 2020-ban a koronavírus megjelenése miatt háttérbe szorul majd a fenntarthatóság, és nem lesz mód a környezeti kihívásokkal foglalkozni. Ez azonban nem igazolódott be, és elmondható, hogy a járvány árnyékában is egyértelmű előrelépés történt a zöld pénzügyek területén, fejtette ki Kandrács Csaba.
A hazai pénzügyi közvetítőrendszer mindeddig csak csekély mértékben integrált a működésébe a fenntarthatósági szempontokat. De a változás az elindult, még a járványhelyzet ellenére is, és ez igen nagy szó. Számos bank dolgozik dedikált zöld hiteltermékeken, akár programokon is. Idén előre kell lépni, hogy a tervekből tettek legyenek. Óriási lépés és szimbolikus jelentőségű, hogy tavaly a magyar állam nemzetközi szinten is látható, sikeres zöld állampapír kibocsátásokat hajtott végre. Ugyanilyen fontos, hogy elindult a vállalati zöld kötvénykibocsátás is. A Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramja párban az új banki zöld finanszírozási ösztönzőinkkel igazi melegágya lehet a további kibocsátásoknak is.
Az MNB alelnöke arra is kitért, hogy néhány nap múlva hatályba lépnek a fenntartható befektetéssel kapcsolatos új uniós rendeletek, és a hazai jegybank is ajánlásokat ad ki a közeljövőben.
Néhány nap múlva hatályba lépnek a fenntartható befektetésekkel kapcsolatos új uniós szabályok, amelyhez a jegybank saját iránymutatást, vezetői körlevelet is ad a hazai alapkezelőknek, biztosítóknak, pénztáraknak. Következő hónapokban, években így a lakossági befektetők egyre jobb, megbízhatóbb formában, megbízhatóbb információkat kapnak majd a befektetések környezeti tudatosságairól. Másodszorban alig több mint egy hónap múlva publikáljuk banki zöld ajánlásunkat, amellyel egyértelmű útjelzőket szögezünk le a hitelintézetek számára, hogy miként építsék be a zöld szempontokat a működésükbe. Az év második felében elkészülünk a klímastressz tesztünkkel, melyel pontosabban érzékelhetjük majd, mennyire ellenállóak a hazai bankok a klímaváltozás miatt, óhatatlanul bekövetkező változásokkal szemben, mennyire tudják a negatív hatásokat kezelni. Az Európai Bizottsággal és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal együttműködésben idén megszületnek a leendő nemzeti fenntartható tőkepiaci stratégia ajánlásai.
A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben hirdette meg zöld programját, ezt követően pedig a Zöld Pénzügyek Magyarországon című konzultációs dokumentumban részletezte a pénzügyi rendszer zöldítésével kapcsolatos alapelveit. Az elmúlt héten tapasztalt meleg tavaszias időben már több gyümölcsfajtánál is megindultak a rügyek, így főként a kajszi és az őszi barack van kitéve annak, hogy fagykár érheti az ültetvényt, ha bekövetkezik egy jelentősebb lehűlés, mondta az Inforádiónak a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A Páti Ferencet kérdeztem.
Az, hogy a téli hőmérsékletek hullámzók, az január végéig egészen biztosan nem zavarja a fákat, hiszen gyümölcsfajtól függetlenül és hőmérséklettől függetlenül január végéig minden gyümölcsfa úgynevezett mélynyugalmi időszakban van. A kicsi hideg igényű gyümölcsfajok, mint például egy kajszibarack, kőszibarack, amelyek hajlamosak már nagyon korán megindulni, ha jön a korai tavasz, a korai felmelegedés. Január végétől, február elejétől kezdve már úgynevezett kényszernyugalomban vannak, tehát ha februárban meleg az időjárás, akkor a kajszibarack, kőszibarack, korábbi cseresznye vagy szilva fajták meg tudnak indulni már nagyon korán. A 2-3 héttel ezelőtt érkező nagyon erős lehűlés, melynek eredményeként gyakorlatilag egy héten keresztül volt igazi tél, összességében még idejében jött, megfogta a fákat, megakadályozta azt, hogy nagyon korán meginduljon a rügyduzzadás, rügypattanás. Ellenben az utóbbi napok nagyon enyhe, vagy az évszakhoz mérten mondhatjuk kifejezetten meleg időjárása okán, most már egyértelműen azt tapasztalható, hogy a kajszibarack esetében egyértelműen megindult a rügyduzzadás és a rügyek pattanása. Az őszi barack és egyes szilvacseresznye fajtáknál is hasonló jelenséget tapasztalunk. Az enyhe január-februárnak az a kockázata, hogy korán megindul a növények életműködése, mint ahogy ez ebben az évben is bekövetkezett. Amivel összességében nincs akkor semmi gond, ha márciusban nem jön vissza nagyon kemény téli fagy, vagy április-májusban nem lesznek szokatlan erősségű tavaszi fagyok. Ez a korai indulás minden esetben növeli annak a kockázatát, hogy jelentős fagykárt fognak szenvedni a gyümölcsfák, annak okán, hogy a korai indulással az átlagosnál sokkal hosszabb időt töltenek március elejétől május közepéig, a fagyveszélyes fenológiai stádiumokban, a fagyveszélyes fejlettségi állapotokban.
Tehát akkor elmondható, hogy most azáltal, hogy megindultak egyes gyümölcsfák, veszélyben is vannak? Következő pár napban láthatjuk, hogy fog jönni egy hidegfront. Tehát elmondható az, hogy veszélyben vannak a gyümölcsfák, különösen egyes típusok, ahogy említette, amiatt, hogy már megindultak?
A következő napokban arra számítunk, hogy vissza fog hűlni a hőmérséklet, és éjszakánként -5-6 fokos fagyok kialakulhatnak. Ez még egyetlen gyümölcs fajtájánál sem fog jelentős vagy érdemi rügykárosodást okozni. Tehát a belátható 1-1,5 hétben nem vagyunk annak a veszélynek kitéve, hogy elfagynak a rügyek, és nem lesz idén gyümölcs. Hosszabb távon a következő 2,5 hónap táblatában, tekintettel arra, hogy május közepéig datáljuk a fagyveszélyes időszakot. Nyilvánvalóan növekszik a kockázata a természet korai megindulásával annak, hogy ha jön egy téli márciusi fagy, vagy egy április-májusi tavaszi fagy, akkor jelentős lesz a rügy vagy virágkárosodás. Ez viszont abszolút a következő 2,5 hónap időjárásától függ, amit képtelenek vagyunk belátni.
Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallották.